A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúth Judit, és sorozatunk szakértője Pál Feri atya mentálhigiénés szakértő.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A Teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atyának az évközben zajló rendszeres budapesti előadás sorozatához kapcsolódunk. Az elmúlt hetekben kicsit még visszatekintve az előző évadra, a változáshoz, a fejlődéshez vezető útról beszélgettünk, arról, hogy mit tehetünk, hogyha fölismerjük, hogy változásra, továbblépésre, fejlődésre lenne szükségünk. A fejlődés útjának 6 állomását vettük végig, ezt most nagyon gyorsan elevenítsük fel, tehát az első lépés az az, hogy az életünkben jelenlévő negatívumokra, mint lehetőségként tekintünk, ezeket a negatívumokat megpróbáljuk megismerni, közelebb engedjük magunkhoz őket. Én még talán azt is mondanám, hogy megpróbáljuk őket elfogadni. Harmadik lépésben ezekre reflektálunk, hiszen ha nincs önreflexió, akkor nem tudunk tanulni a kríziseinkből, problémáinkból, majd a negyedik lépésben következik a belátás, az, hogy az igazság rámeső részét magamra veszem, ezt így fogalmaztuk, ami nem egy egyszerű dolog. Ebből adódhat egyfajta ellehetetlenülés, ami nélkül az igazán nagy fordulat nem jön létre, talán ezt így summáznám az elmúlt hetek beszélgetései alapján, és ezt a folyamatot lezárva az utolsó állomás az az, hogy a felismeréseinkből fakad egyfajta belső érzelmi tudatosság, hiszen hogyha ez nem jön létre, akkor a fejlődés, a változás sem lesz a mindennapjainknak a része. Természetesen, ahogy már ezt az előző alkalommal is elmondtuk, ez egy folyamat, csak lépésekre bontva könnyebben beszélgetünk róla, tehát ezért 6 állomásról beszélgettünk eddig. Ehhez a bizonyos utolsó állomáshoz még egy kicsit térjünk vissza, tehát a belső tudatossághoz. Itt azt is kiemelted az előadásodon, hogy fontos azt megérteni, hogy ez a belső érzelmi tudatosság, ez nem egyenlő az önreflexióval.
A belső érzelmi tudatosság annak a folyamatiságát foglalja magában, hogy az érzelmi hullámzásaim hogyan alakultak és változtak, vagyis egyre inkább képes leszek az érzelmi önszabályozásra, hogy megnövekszik az érzelmi teherbíró képességem, hogy egyre inkább nem csak az eszemmel látok rá arra, hogy mi történik egy-egy folyamatban, hanem már például a kísérő érzéseim elkezdenek megváltozni, és ezeket, amit másodlagos érzéseknek hívunk, ezek előjelet váltanak. Mit jelent ez például? Ahogy mondtad ezt az 5. pontnál, hogy megtörténik az ellehetetlenülés. De fontos egy jelzőt hozzátennünk, hogy amikor ezt a folyamatot már jól látjuk, akkor így mondja a szakirodalom, hogy ez egy kreatív ellehetetlenülés, egy áldott ellehetetlenülés, egy termékenységet hozó ellehetetlenülés. Ez mit jelent? Hogy mondjuk, amikor eddig nehéz helyzetben voltunk, vagy egy válságot éltünk át, vagy egy konfliktusunk volt, vagy egy nehéz helyzetet kellett valahogyan kibírnunk, akkor nem csak az volt a nehézségünk, hogy ott és akkor abban a helyzetben beszorítva éreztük magunkat, vagy éppen tehetetlennek, vagy reményvesztettnek, hanem hogy amennyire képesek voltunk reflektálni erre a helyzetre, azok negatív reflexiók voltak, negatív gondolatok, azt mondtuk, hogy hát ezzel vége lesz mindennek. Jól elszúrtam az egészet, innen nincsen kiút. Csak én lehetek ilyen szerencsétlen, más már biztos megoldotta volna. Tessék, most boldognak kéne lennem, és mégis itt vannak ezek a nyomorult félelmeim. Tényleg csak én vagyok ilyen szerencsétlen, ez is csak velem történik meg. Na most nem akarom ragozni. Ez mit jelent? Hogy van a nehézségünk, ahhoz kapcsolódó gondolatok és érzések? Igen ám, de léteznek a másodlagos gondolatok és érzések, amelyek erre a helyzetre fognak vonatkozni, amiben éppen vagyunk. És ezek még inkább lehúznak bennünket. És amikor elkezdődik a tudatosság, ez a fajta fejlődés, már látjuk a folyamatainkat, az érzelmi világunkban is egyre otthonosabbak vagyunk, kiigazodunk, akkor egyszer csak a másodlagos gondolatok pozitívak lesznek, azt mondom, ez egy áldott ellehetetlenül, és ismerem ezt a folyamatot. Hát ez nekem nem ismeretlen, hiszen én ebben jártas vagyok. Egy csomó ilyet csináltam. Hát akkor ezzel most nem aggódom egyáltalán. Kétségkívül kényelmetlen állapot, és mégis, de érdekes, hogy idebent valahogy biztonságérzetem van. Hogy van bennem valami derű is. Vagy tudom, hogy ebben biztos, hogy nem fogok elpusztulni. Vagy hogy nem látom pontosan, hogy hogy lesz, de egész biztos lesz majd valahogy. És hát én itt vagyok, ez eszemnél vagyok, magamnál vagyok, a képességeimnél vagyok. Hát nem akárhogy lesz majd az. És egész biztos vagyok bennem, mert mindent meg fog tudni csinálni, amire képes vagyok. És ezért a másodlagos gondolatok, ahogyan a problémára látok és nézek, ezek pozitívak. És a másodlagos érzések is pozitívak.
Azt hiszem, ezt hívtad úgy az előadásodon, hogy fontos, hogy megtanuljuk a kríziseink természetét kiismerni, hiszen a krízis az természetes velejárója az életünknek. Nem lehet kiirtani belőle, nem lehet elkerülni, vagy a munkahelyén az ember, vagy a magánéletébe, párkapcsolatába, családjába, gyermekével. Előbb vagy utóbb szembe fogja találni magát egy krízis helyzettel. Érdemes visszagondolni arra, hogy milyen nehézségek történtek velünk az évek, évtizedek folyamán, és rá fogunk jönni, hogy tele vagyunk olyan emlékekkel, amikor azt gondoltuk, hogy na, itt a vége, se előre, se hátra, aztán végül is megoldottuk, megoldódott, tovább léptünk, sőt, még az is lehet, hogy utólag 3, 4, 5, 10 évvel később azt gondoltuk, hogy ott és akkor nagyon nehéz volt azt a helyzetet megélni, de milyen jó, hogy úgy alakult, hiszen ezért lett az a jó utána az életembe. Tulajdonképpen ez az áldott ellehetetlenül, és csak lehet, hogy már nem is emlékszünk rá, hogy már egy, vagy két, vagy sok ilyenen keresztül mentünk.
Igen, és azért is mondhatjuk így, hogy áldott ellehetetlenül, és vagy kreatív, mert ott valami teremtődik. A szó szoros értelmében kreatív, a szó alapértelmében. Valami új tud akkor születni. Egyszer csak valahogy úgy kezdek el látni, vagy gondolkozni, vagy cselekedni, vagy fölismerni, vagy valamilyen megoldásra jutni, mint ahogy egyébként, ha nem lehetetlenülök el, az sosem születik meg bennem. És miután az megszületett, én gazdagabb lettem, és több lettem, és életképesebb lettem.
Az előadásaidon a fejlődés útjáról beszélgetve Paul Vaclavik Változás című kötete is előkerült, tehát volt ennek a lengyel pszichoterapeutának, Dobrovolszkinak ez a 6 állomásos útja, amit végigbeszéltünk. Paul Vaclavik könyvében pedig egy 4 lépcsős folyamatról esik szó. Ezek megértéséhez a legelső lépésünk az kell, hogy legyen, hogy tisztázzunk egy lényeges félreértést azzal kapcsolatban, hogy milyen modellben gondolkodunk, amikor egy problémára megoldást keresünk. Általában ugye akár ezt egy folyamatábraként is elképzelhetjük, hogy van a probléma, középen van a megoldás, amit majd valahogy megtalálunk, és a végén a végeredmény pedig az, hogy jobban vagyunk. De arra hívtad fel az előadásaidon a figyelmet, hogy ez egy naív hozzáállás.
Naív hozzáállás abból a szempontból, hogy kétség kívül mondhatnám így, hogy a kisebb nehézségeinkkel, kisebb problémáinkkal pontosan így áll a helyzet. Vagyis fölismerek egy nehézséget, egy problémát, nyilván azt nem csak fölismerem, hanem átérzem, átélem, van kényelmetlenség. Kicsit gondolkodok, rájövök, hogy mit lehetne csinálni, például éhes vagyok, mit lehetne csinálni, van a hűtőszekrényben valami, hát akkor rájövök, hogy tulajdonképpen nincsen néhány tojást kivéve, akkor az gyors gyorsan fölütöm, megcsinálom, és utána jól lakom. És akkor a folyamat nagyon világos. Tehát van egy problémám, egy nehézségem, elgondolkodok, hogy a második lépés megoldási kísérleteim vannak. Ezek a megoldási kísérletek eredményesek, és akkor a harmadik lépésben jól vagyok. Igen ám, de vannak az úgynevezett rendszer szintű problémák. És a rendszer szintű problémákra ez a naív modell, ami egy helyes modell bizonyos problémákkal vagy nehézségekkel kapcsolatban, a naivitás kifejezést azért mertem használni, az a naivitás, ha azt gondoljuk, hogy minden problémánkkal ezzel a modellel urrá tudunk lenni, vagy megoldást tudunk találni. Mert amikor úgynevezett rendszer szintű problémánk van, akkor a helyzet már úgy fog kinézni, hogy van egy nehézségünk és egy problémánk, erre lesznek a megoldási kísérleteink, és a megoldási kísérleteink egyre rosszabb helyzetet teremtenek. Tehát a harmadik lépés nem az lesz, hogy a megoldási kísérleteink vagy erőfeszítéseink és cselekvéseink nyomán végül akkor jól leszünk, és mondhatjuk azt, hogy a problémát megoldottuk, és ezért most jól vagyunk, hanem a helyzet úgy áll ilyenkor, hogy a megoldási kísérleteinkkel a helyzet egyre rosszabbá válik, annyira rosszabbá válik, hogy egy pont után már nem is csak a problémától vagyunk rosszul, hanem amitől igazán rosszul vagyunk, azok a megoldási kísérleteink. Egy példát hadd mondjak. Az alkoholbeteg személy mit szokott mondani, hogy mi a problémája? Hát azt mondja, a főnököm egy nagyon pokróc ember, a gyerekeim már nem figyelnek rám, a feleségem már nem mutat irántam érdeklődést, nem törődik velem eléggé, a munkatársaim nem elég lojálisak velem, most nem akarom mondani, kevés a pénzem, rossz a munkahelyem, és. Milyen megoldási kísérletei vannak rendre, amelyeket aztán elmélyít, hogy iszik? És kétség kívül az itallal rövid távú előnyökhöz fog jutni, kevésbé fog szorongani, a stressz állapotait képes lesz egy kicsit tompítani, a negatív érzéseit enyhíteni, a kétség kívül így lesz. Hosszú távon azonban borsör, pálinka és a többi, a dohányzás, a szerencsejáték, a kábítószer, az internet és az összes többi azt fogják eredményezni, hogy egyre rosszabbul van. Azért, mert ez egy rendszer szintű probléma. És azért nevezhetjük rendszer szintű problémának, mert például a szenvedély beteg embernek a lelki struktúrája egy sebzett lelki struktúra. Ez azt jelenti, hogy egy szenvedélybeteg, egy alkoholbeteg ember a szónak szoros és egyszerű értelmében sosem gyógyul meg, mert egy rendszer szintű problémával él együtt, ez pedig a szenvedélybeteg alkata és karaktere. Ez azt jelenti, hogy az lehetséges számára, hogy megtalálja a megfelelő megoldási lehetőségeket, amik mit teremtenek meg, hogy majd 10 alkoholbetegből egy nem fog inni a statisztikák szerint, de ő is alkoholbeteg marad, tehát a probléma megmarad, nem úgy oldja meg, mint ahogy az éhséget megoldjuk azzal, ha eszünk, hanem megtalálja azt az utat, hogy mit kezdjen egy megoldhatatlan problémával, vagyis az ő szenvedélybeteg lelki karakterével, vagy sebzettségével. És ezért ő képes egy olyan alkoholbetegnek lenni, aki nem iszik. És ez tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ő nem megoldotta a problémát, hanem megtanult benne eligazodni és tájékozódni, és egy ellehetetlenülés révén rájött arra, hogy amitől igazán rosszul van, az nem a felesége, nem a főnöke, nem a kevés fizetése, hanem, hogy szenvedélybeteg, vagyis a megoldási kísérletei. És ezért a megoldási kísérleteim változtat, és ennek nyomán saját magán.
Ez egy nagyon erős konkrét példa, amit hoztál, ennek a 4 lépcsős modellnek, amiről beszélünk Vaclavik Változás című könyve alapján. Az az első pontja, hogy fölismerem azt, hogy már nem a problémától vagyok rosszul, hanem felismerem, hogy a megoldási kísérleteim azok, amiktől rosszul vagyok.
Fölismerem azt, hogy a megoldási kísérleteim, az erőfeszítésem és a cselekvésem, ahogyan a problémát meg akarom oldani, egy idő után sokkal inkább okai az ellehetetlenülésemnek, a rosszul létemnek, mint maga a probléma. És tényleg így van, akármilyen furcsán is hangzik, egy pont után a problémától távolodok el, és tulajdonképpen szinte nem is fektetek erőfeszítéseket abba, hogy a problémát megoldjam, hanem kifejezetten a jelennel foglalkozom, és a megoldási kísérleteimen változtatok, vagyis például az alkoholbeteg egy pont után egyáltalán nem azzal foglalkozik, jó esetben, hogy a főnöke így, a gyereke így, a munkája így, a fizetése így, hanem azzal, hogy mit kell ahhoz csinálnia, hogy amikor majd beleőrül, hogy kell neki az anyag, valamiféle anyag, hogy mi az, ami neki segít ahhoz, hogy olyankor ne igyon, vagy ne gyújtson rá, vagy ne egyen még, vagy ne kapcsolja be a világhálót, vagy mondhatnám a sort. Tulajdonképpen tehát nem a kezdeti folyamat első lépésében fölismert problémával csinál valamit, azt tulajdonképpen szinte el is felejtheti, hanem a megoldási kísérletekkel kell valamit csinálnia. Mert ha azokkal kezd valamit hatékonyan, akkor nem egyszer a probléma vagy megoldódik magától, vagy már nem lesz akkora probléma. Egyszerűen akkor már fog tudni vele valamit kezdeni. És amire folyamatosan figyelnie kell, a helyes megoldási kísérletei és cselekvései, nem pedig a problémának a megoldása. Hadd hozzak akkor megint ehhez a világhoz kapcsolódóan egy kutatási eredményt, hogy például olyan személyek, akik egyszerre voltak depressziósok és alkoholbetegek. Hát egy pont után a kettő tud együtt járni. Az volt a kérdés, hogy hol érdemes neki kezdeni. Most foglalkozunk az alkoholbetegséggel, egy kicsit, mintha nehezebb diónak tűnne, vagy pedig hát akkor próbáljunk a depresszióval kezdeni valamit, és akkor hát a depresszióval gyógyul, és jobban lesz, lehet, hogy akkor nem fog inni. Nem, hát akkor jobban látja a világot, szebbnek, színesebbnek lesz életkedve. A kutatások szerint, amikor a depressziónak állunk neki, hogy azzal kezdjünk valamit, abban a reményben, hogy majd akkor nem fog inni, a változás és a gyógyulás, az alkoholbetegségből való kilábalás eredményessége körülbelül 0%. És amikor egy szenvedélybeteg ember megtanulja az alkoholos megoldási kísérleteit lecserélni valamilyen másfajta megoldási módokra, másfajta szorongás kezelésre, másfajta stressz kezelésre és a többi, akkor az derül ki, hogy nem egyszer a depresszió magától megszűnik.
Haladjunk tovább ebben a 4 lépcsős modellben, aminek az első lépése az az, hogy fel kell ismerni, hogy egy bizonyos pont után már nem a probléma okozza azt, hogy rosszul vagyok, hanem az arra vonatkozó eredménytelen megoldási kísérletek. És ugye ezután azt mondja Vaclavik, hogy történik valami váratlan, utána fontos az, hogy ennek a hatására a jelenben lévő problémáink felé forduljunk, és ezután, ezzel együtt pedig az, hogy új keretbe helyezzük az egész gondolatvilágunkat, vagy magát a problémát, de hiszen pont a problémától próbálunk elszakadni. Hogyan lássuk ezt a folyamatot egyben?
Amikor rájövünk, hogy egy rendszerszintű problémáról van szó, akkor rájövünk, hogy nem a problémával kell valamit kezdenünk. Amikor éhesek voltunk, és a hűtőszekrényben volt étel, és csak meg kellett melegíteni, meg kellett sütni, főzni, akkor a problémával kezdtünk valamit. Egész konkrétan és közvetlenül, és a helyzet nagyon pozitív véget ért. A rendszer szintű problémáknál azonban nem így áll a helyzet. Az első lépés, hogy fölismerjem, és meg tudjam különböztetni az egyszerű elsőfokú problémákat a másodfokú rendszer szintű problémáktól. Ez az első megkülönböztetés. A második lépés, ahogy utaltál, hogy valami váratlan, újszerű paradoxon. Miért? Azért, mert azzal, hogy újból és újból ellehetetlenülünk a nem megfelelő megoldási kísérleteinkkel, tulajdonképpen az történik, hogy egy beszűkült, nagyon korlátolt és korlátozott állapotban vagyunk. Tehát szükség van valami újra, valami meglepőre, valami váratlan, valami, ami kirúg bennünket. Ez sokszor a félelem is lehet. Vagy az ijedelem, vagy a csodálkozás, vagy a szerelem, vagy hát éppen mi, valami, ami teljesen fölülírja, ki billent bennünket abból a rutinból, abból a kapavágásból, abból a keréknyomból. A harmadik lépés, amire ezt mondtad, hogy akkor az itt és mosttal foglalkozunk, valóban, tehát az alkoholbeteg azzal, hogy ne igyon. A negyedik pedig, hogy mi is akkor ez az új helyzet, hogy egykor új keretet teremtünk. Hogy tulajdonképpen rájövünk arra, hogy mi egy csapdában voltunk. Hogy a rendszer szintű probléma leginkább arra a kifejezésre rímel, hogy csapdába estünk. és hogy egyszer csak hogyan tudunk kikerülni a csapdából, a börtönből, a korlátaink közül. Ez azt jelenti, hogy valaki a börtönből kilép egyszer csak a... ki az utcára, ki a városba, hát egy új keretet kap az egész élete. Amikor az a kis állat, akit csapdába ejtett, a csapda vagy valami ott az erdőben, abban a pillanatban kikerül a csapdából, az egész világ megváltozik. Talán lehet, hogy ez a befejezés még belefér, hogy egy élményemet, hogy nyár volt, hogy sokat pihengettem augusztusban, és hogy néztem egyszer egy olyan helyen voltam, ahol üvegkorlát van a teraszon, és azt néztem, hogy egyszer csak egy madár repült, nem vette észre, hogy ez egy üvegkorlát, és neki szaladt a korlátnak, hát neki repült. Nyilván egy picit fájt a feje, és ott kicsit ott állt, és nem repült tovább, egy gyönyörű szép madár. Gondoltam, hogy segítek neki, mert látszott, hogy már magánál van, és mentem oda hozzá, hogy valahogy segítsek neki, hogy tudjon repülni. Ez a madár nagyon is észlelt engem, és minduntalan neki repült az üvegkorlátnak. De már látszott, hogy a magába is kárt fog tenni. Teszi is, tehát most képletesen persze nem lett baja, de a fejét neki koppant. És tudod, mit csináltam? Megfogtam a madarat, és megfordítottam, hogy ne az üvegkorlát felé nézzen. És az történt, hogy egy másodperc múlva a madár tulajdonképpen mindenféle különösebb teketória meg kísérletezés nélkül elrepült, és egy 3 másodperc múlva egy hatalmas diófának a tetején ült. Ezt a képet tudnám mondani, hogy mi az, amikor egy rendszer szintű problémába kerülünk, és úgy érezzük, hogy hát de ott az erdő, hát csak ott egy üveg van. És nem ismerjük föl, hogy az a megoldási kísérletünk, hogy még 148-szor is neki repülhetünk az üvegkorlátnak, akkor sem jutunk az erdőbe, hogy meg kell fordulnunk, és hogy megfordulunk, minden megváltozik. Egyszer csak kinyílik az ég, és egyszer csak lesz ott egy diófa, és minden nehézség nélkül elérem. Miközben az üvegkorlát ott marad. Ezt nevezhetjük a megoldhatatlan részének. Nem bontottuk el az üvegkorlátot. A madár az üvegkorlátot nem tudja elbontani. De meg tud fordulni, és föl tud repülni a fára, és átrepül rajta. Valami ilyesmiről van itt szó a 4. pontban.
Megfordítjuk magunkat, tehát képesek vagyunk új nézőpontokat behozni, egy kicsit túllátni saját magunkon, nem is tudom, talán ezek voltak a kulcsszavak az elmúlt hetekben. A fejlődéshez, a változáshoz vezető útról beszélgettünk. Fontos téma ez, én remélem, hogy sikerült néhány támpontot adni ahhoz, hogy mások is egy kicsit más szemszögből, egy kicsit megfordultabb állapotból tudjanak közelíteni ehhez a témához, vagy akár ahhoz a dologhoz, ami az ő életükben változásért, fejlődésért kiállt. Ezzel a témával tehát még a tavasz utolsó előadásait dolgoztuk fel, ezekről akkor beszéltél. Legközelebb azonban már a szeptember 19-én elindult 2017-18-as évad keddi alkalmaihoz kapcsolódunk. Tartsanak velünk akkor is. A technikus Biksa Levente nevében most búcsúzik sorozatunk szakértője
Pál Feri
és a műsor szerkesztője Csút Judit.